Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Kezdetét veszi Magyarország eddigi legnagyobb vasútfejlesztési programja, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 3500 milliárd forint keretösszegű terv kiemelten érinti az észak- és kelet-magyarországi régiót, a beruházások célja a menetidő csökkentése és a menetrendszerűség javítása. A Budapest-Miskolc vonal kritikus szakaszain, valamint a Debrecen és Nyíregyháza közötti pályán óránkénti 160 km-re emelik a megengedett sebességet. Debrecenben egy új intermodális csomópont létesül, amely közös platformra helyezi a vasúti és az autóbuszos közlekedést. Ezzel egy időben Miskolc és Debrecen elővárosi körzetében megkezdődik a regionális tram-train hálózatok tervezése. A fejlesztések az EGRI csatlakozásokat is érintik, a Füzesabonyig tartó szakasz teljes rekonstrukciója felszámolja a térségben állandósult késéseket. Meghosszabbítják a 3-as metrót, ami az északi szakaszon Rákospalota Újpest vasútállomásig közlekedik majd. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló fejlesztésre Karácsony Gergely budapesti főpolgármester is reagált, aki úgy fogalmazott, történelmi nap ez a magyar közösségi közlekedés történetében. A tájékoztatón a miniszterelnök azt mondta, a vasút fejlesztése nem közlekedési kérdés, hanem nemzetgazdasági. Magyar Péter jelezte, hogy Európa szerte fejlesztik ezt az utasbarát, klímabarát mobilitási módot. Több évtizedes lemaradás kell ledolgozni, tette hozzá. Ismét kezdeményezte jövő hétfőre és kedre az országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását a kormány nevében a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta, ezek között szerepel a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény módosítása, valamint a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló törvényjavaslat is. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész benyújtotta a lemondását, kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-ével megszűnjön, olvasható a legfőbb ügyészség honlapján. Az ügyészség nem válhat politikai szereplők küzdelmeinek eszközévé, és nem lehet napi politikai érdekek vagy hatalmi játszmák színtere, közölte. Koncepciós eljárásként értékelte Orbán Viktor a Nemzeti Kulturális Alapügyében indított eljárást, amelynek célja a Fidesz elnöke szerint az, hogy a súlyos vereséget is túlélt és erősödő félben lévő ellenzéki pártot jogilag ellehetetlenítsék. Nyilvánvalóan politikai utasításra az ügyészség elvitte a Fidesz teljes tag nyilvántartását, fejtette ki. A tájékoztatón elhangzott, vizsgálják, hogy hivatali visszaélés miatt feljelentést tegyenek-e. A Fidesz politikai közösségének erőt és hitet adó parlamenti képviselőcsoportot kíván vezetni Bóka János. Az ellenzéki politikus megtisztelőnek nevezte, hogy a Fidesz parlamenti képviselőcsoportja a párt elnökségének javaslatára egyhangú szavazással frakcióvezetővé választotta. Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminisztert is meghallgatni az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának ülésén a Tiszapárt, hogy konkrét kérdéseket tehessenek fel neki az új pozíciójával kapcsolatban, mondta el Czakó Czirbus Pál. A bizottság kormánypárti tagja kifejtette, mi a NATO és az Európai Unió tagjai vagyunk, még Kína nem tartozik ebbe a szövetségbe, ahogy ez az autóipari vállalat sem, amelyről tudjuk, hogy vezérigazgatója a kínai kommunista párt tagja. A védett üzemanyagárak azonnali visszavezetésére szólította fel a kormányt a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a Tiszapárt egyértelműen megszegte a választási ígéretét, azzal, hogy nem vezette be a 480 forintos benzinárat, és azt az ígéretét is, hogy ami a Fidesz kormányzásából jó, azt megtartja, és csak azt törli el, ami rossz. Az ország 89%-án, a nyári növények legnagyobb termőterülettel rendelkező vármegyében pedig a terület több mint 91%-án közepes vagy annál súlyosabb mezőgazdasági aszály van, derül ki a Hungaromet Nonprofit ZRT friss grafikájából. Csak a délnyugati ország részben és kisebb körzetekben északkeleten optimális a nedvesség a talajban. Összesen 725 milliárd forintnyi kár érheti Európa gabonatermelését az extrém hőség miatt, derül ki a Brit Financial Times cikkéből. Az Európai Gabonakereskedők Szövetsége 2 millió 400 ezer tonnával csökkentette Magyarország gabonatermelési előrejelzését a hőhullám okozta károk miatt. Ez nagyjából 444 millió eurónyi, azaz 160 milliárd forintnyi kiesést jelent. A terméshozamok várható visszaesése Franciaországot érintheti a legerőteljesebben, ahol a 40 fokot bőven meghaladó hőhullámok miatt 4 millió 100 ezer tonnával kevesebb gabona teremhet, ami több mint 891 millió eurós, 322 milliárd forintos kár. Végül az időjárásról. Átmenetileg majd megnövekszik a felhőzet, amelynek következtében szorványosan záporokra, zivatarokra számíthatunk, sokfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben 26-28 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szerdai adásunk tartalmából. A 14. Leó váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. Leó pápa: a nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. 14. Leó levele az USA szerzetes elöljáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Pápa váratlan látogatást tett a közép-olaszországi Szent Háromság kegyhelyre. A Szentatya meglepetésszerűen ellátogatott a Valle Pietrai Szent Háromság kegyhelyre július 22-én szerda délelőtt. Az Autorehegy sziklájába épített szentély közép-olaszország Láció és Abruzzo régióinak határán található. A szentszék sajtóirodája által a Telegramon közzétett közlemény szerint a pápa imádkozott a kegyhelyen található, nagy tiszteletnek örvendő Szent Háromság freskó előtt, majd köszöntötte a hívőket és a szerzetes közösséget. Leó pápa, aki nyári pihenő időszakát tölti Castel Gandolfóban, autóval utazott a Monti Cimbruini hegyen, több mint 1300 méter tengerszint feletti magasságban lévő kegyhelyre. A szentély zarándok helyként ismert, amely pünköstkor és Szent Anna ünnepén, július 26-án hívők ezreit vonza, akik gyalogosan zászlókkal másszák meg a hegyi ösvényeket. A barlang belső részén ősi freskók találhatók, köztük egy bizánci freskó, amely a Szent Háromságot Krisztus három egyforma alakjaként ábrázolja. A szentélyből kivezető lépcsők alján található a Szent Anna kápolna, amelyet élő sziklából faragtak. Ez a látogatás Leó pápa július 20-án hétfőn a Monte Cassinói apátságban tett magánlátogatását követi, ahol a globális békéért imádkozott. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély Láció tartomány egyik legfontosabb és legszeretettebb imahelye. Egy érintetlen tájon található, melyet a Cimbrivio folyó, valamint kis patakok és apró vízesések szabdalnak. Ezen a vidéken egy titokzatos festmény bukkant fel egy kis barlangban. Számos hipotézis létezik a szentély eredetéről. Ezek a feltételezések a sok kutatás ellenére mindig elvesznek a zarándokok által szájról szájra adott népi legendákban. A legelterjedtebb népi eredetű legenda egy földművesről szól, aki egy mezőn szántott a domb tetején. Ez a földműves ökröket látott futni, amint a lenti 300 méter magas szakadékba vetik magukat. Kétségbe esetten odarohant a sziklás szakadék aljához, és látta, hogy az ökrök egy titokzatos Szent Háromság festmény előtt térdelnek. A festmény egy kis barlangban jelent meg. Egy másik feltételezett hipotézis a szentély alapítását Szórai Szent Domonkosnak tulajdonítja, amint arról a szent életrajza is beszámol. A legendán túl a leghitelesebb hipotézis az, hogy menekülő keleti szerzetesek telepedtek le a Remetelakban az Autórehegy lábánál. Ezt a feltételezést a festményen látható három személy görög stílusú áldást adó testtartása is alátámasztja. A Valle Pietrai Szent Háromság szentély barlangjában evangéliumi jelenetek is láthatók. Az Autórehegy lábánál található istentiszteleti helyen nagy hagyománya van a gyalogos zarándoklatnak. A pünkösthöz közelgő varázslatos éjszakákon a környék településeiről számos zarándokmenet indul a hegyeken és völgyeken áthágva. Városaik zászlait viszik magukkal, szépen feldíszítve, és fáradhatatlan zászlóvivők hordozzák, nem félve az esőtől, a perzselő naptól vagy a fáradtságtól. Lenyűgöző a hívők sokasságát látni, akik hosszú órákat gyalogolnak és a szabadban töltik az éjszakákat, hogy nem ulasszák el az egész évben várt találkozót. Az 1700-as évek elején a Szent Háromság szentély előterében kezdték el végezni az úgynevezett vén kisasszonyok sírását a Szent Háromság ünnepének reggelén. A közeli Valle Pietra városából érkező fehérbe öltözött zitelle vén kisasszonyok éneklik az zarándokokat megtérésre hívő dicsőítést. Manapság ez a hagyomány jelentős átalakuláson ment keresztül, de megőrizte az intenzív és részvételen alapuló vallásos érzületet.
Leó pápa. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Kedves Szentatya, hogyan lehet javítani a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tette föl Mauricio Rómából a pápának, aki a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában válaszolt. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust. Ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, buzdít a pápa. Tisztelettel, őszinte és mély hálával fordult az olvasó 14. Leó pápához, amiért állandóan és fáradhatatlanul vezeti a híveket a béke, a remény és a világosság szavaival, ebben a népek számára bizonytalan helyzetben, amelyben napról napra élesedik a konfliktus, amit tévesen a múltba száműznek a kölcsönös párbeszéd rovására. Az utóbbi időben a háborús események fényében mélyen elgondolkodtam a hit értelméről a mindennapi életben, írja Mauricio, majd megállapítja. Egy gyorsuló és változó világban, ami gyakran felszínes és figyelmetlen, a valódi hit megőrzése és növelése odafigyelést, csöndet, meghallgatást és olykor erőfeszítést igényel. Hogyan lehet megélni és táplálni egy tudatosabb és igazibb lelkiséget, mely képes konkrét szeretetgesztusokban és a mások iránti felelős tiszteletben megjelenni? A közelgő nyaralás felébresztette a Szent Péter folyóirat olvasójában a vágyat, hogy ezt a szükséges és jogos időszakot ne csak szünetként és pihenésként élje meg, hanem alkalom legyen a benső lelki világa mélyebb felfedezésére. Lelassítani a hétköznapok állandó és frenetikus ritmusát, jobban megfigyelni a körülvevő környezetet, és újra rátalálni az Atyaistennel való hiteles kapcsolatra. Mauricio ezért arra kéri a Szentatyát, hogy adjon tanácsot, miként lehet ezt a nyári időszakot úgy megélni, hogy az ne csak a napi rutin zárójele legyen, hanem valódi lelki fejlődést hozzon. 14. Leó pápa válaszában köszönetet mond a levélért, ami lehetőséget nyújt arra, hogy elgondolkodjunk a közelgő nyaralás idejéről, hiszen Olaszországban jellemzően augusztusban veszik ki szabadságukat az emberek. A pápa elsőként a szegényekre és mindazokra gondol, akik nem engedhetnek meg maguknak még egy rövid pihenő időszakot sem, mert mindenféle nehézség nyomasztja őket. Nem csak anyagi problémák vannak, amik megakadályozzák, hogy legalább pár napra nyugalomban és megbékélt szívvel éljenek, állapítja meg a Szentatya. Gondoljunk a betegekre, azokra, akik elveszítették bizalmukat az életben, akiket feldúlt szeretteik elvesztésének fájdalma, a háborúk, a gyűlölet, a terrorizmus és az erőszak áldozataira. Gondoljunk azokra, akiket hitük miatt és igazságtalanul üldöznek, a börtönben fogva tartottakra, azokra, akik munkanélkül, otthon nélkül maradtak, az emberileg be nem fogadott migránsokra. A nyaralás mindenkinek lehetőséget kellene, hogy nyújtson arra, hogy felfüggessze az elfoglaltságait és az aggodalmait, hogy megtapasztalja a valódi baráti kapcsolatokat, az osztozást, és így megelőlegezve átélje azt a testvériséget és közösséget, amit majd Isten országában élhetünk. Különösen a keresztényeknek, a családoknak, a szülőknek és a gyerekeknek, a fiataloknak és az idősebbeknek azt kívánja a Szentatya, hogy a nyár legyen alkalom gyümölcsöző társadalmi és vallási élményekre, arra, hogy elmélyítsék küldetésüket az egyházban és a társadalomban. A pápa annak a kívánságának ad hangot, hogy a betegek a nyári hónapokban se nélkülözzék a családtagok, az önkéntesek és mindazok közelségét, akik nyaralásuk egy részét úgy döntenek, hogy szolidáris testvéri vállalással töltik. A családoknak azt üzeni a pápa, hogy ne hagyják magukra az idős rokonokat. Az önkéntesek, a fiatalok és a kevésbé fiatalok pedig igyekezzenek emberséget és reményt vinni a szenvedőknek, és majd meglátják a kegyelem gyümölcseit. Meglátják, mennyi szeretet tölti el az életüket, mennyi öröm és boldogság. Ez tehát a tanács, amit Leó pápa ad a hitünk növelésére. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Gondoljunk arra, hogy mekkora kiváltság ér minket, amikor támogatjuk a szegényeket, és az evangéliumi szegénységről teszünk tanúságot. Ez olyan szolgálat, amit magának Krisztusnak teszünk. Akkor tehát a nyaralás alatt is kerüljük a túlzásokat és a pazarlást, az anyagiasságot és a túlzott fogyasztást. Neveljük józanságra magunkat. Mindig tartsuk észben, hogy a javak felhalmozása akadályozza az evangelizációt. A nyaralás is legyen összhangban a keresztény életstílussal, figyelmeztet a pápa. Isten szeretete és kegyelme minden nap, mindig elér minket. Segítsük egymást minden közösségben, hogy ne veszítsük el az emberség és a béke örökségét, mert ez az egyetlen remény arra, hogy jövőt adjunk a háború fenyegetésében élő világnak. Egyetlen földi hatalom sem menti majd meg a világot, ahogy május 8-án a Pompei Mária kegyhelyén is elmondta a Szentatya. Csak annak a szeretetnek az isteni kegyelme, amelyet Jézus Urunk kinyilatkoztatott és nekünk adott. Higgyünk benne, reméljünk benne, kövessük őt. Válaszlevele végén 14. Leó pápa köszönetet mond Mauríciónak szavaiért, majd áldásával búcsúzik tőle a Szent Péter folyóirat július-augusztusi számában.
XIV. Leó levele az USA szerzetes előjáróinak. A közösségi élet a megszentelődés helye. Segítettetek megerősíteni a megszentelt életű férfiak nyilvános tanúságtételét, akik életüket az evangélium szolgálatának szentelik. 14. Leó pápa a hálae szavait fejezte ki levelében, amelyet Gabriele Caccia érsek, az Egyesült Államok apostoli nunciusa olvasott fel az USA szerzetes rendi fő előjáróinak konferenciáján. A találkozó résztvevői a szervezet 70. évfordulóját ünneplik, a 2026-os országos gyűlésen, amelyet július 20-a és 23-a között tartanak Phoenixben, Arizona államban, az Egy Krisztusban közösségi élet ma témáról. Az USA szerzetesrendi fő elöljáróinak konferenciája az Egyesült Államokban működő katolikus férfi szerzetesi intézmények, kolostorok és az apostoli élet társaságainak vezetőit képviselő országos szervezet. A július 16-án kelt a konferencia ügyvezető igazgatójának, Frank Donio atyának címzett levelében Leo pápa rámutatott, hogy az Egyesült Államokban a férfi szerzetesek közötti együttműködés előmozdításának 70. évfordulója megfelelő alkalom arra, hogy hálát adjunk Istennek az ezekben az években kapott kegyelmekért. A pápa megköszönte nekik erőfeszítéseiket, hogy teret biztosítanak a párbeszédnek és támogatják tagközösségeik vezetését, megjegyezve, hogy ez hozzájárult a Krisztusnak szentelt és az ő példáját követő megszentelt életet élő férfiak nyilvános tanúságtételének megerősítéséhez. Az idei tanácskozás témájáról szólva Leo pápa arra buzdította őket, hogy a közösségi életet tekintsék a megszentelődés helyének, valamint az inspiráció, a tanúságtétel és az apostoli szolgálatban az erőforrásának. Valójában éppen azáltal nyilvánul meg a feltámadt Úr rejtett jelenléte közöttetek, ha megosztotok mindent, beleértve az anyagi javakat, a lelki tapasztalatokat, az apostoli eszméket és a karitatív szolgálatot, írta Leo pápa. Ezáltal a Szentatya annak a reményének adott hangot, hogy ezek az elmélkedéssel, párbeszéddel és imádsággal teli napok lehetővé teszik majd, hogy felismerjétek a testvéri szeretetközösség elmélyítésének módjait intézményeiteken belül és azok között. Így továbbra is képesek lesztek egységes, örömteli és hiteles tanúságtételt tenni Krisztusról a különböző közösségekben és apostoli helyeken, ahol szolgáltok.
Készüljünk a nagyszülők és idősek világnapjára. Július 26-án vasárnap Szent Joachim és Anna ünnepén tartjuk a nagyszülők és idősek 6. világnapját a következő témával. Én akkor sem feledkezem meg rólad. Leo pápa azt kéri, hogy minden egyházmegyei székesegyházban mutassanak be szentmisét ebből az alkalomból, míg a világiak, család és életdikasztérium részletes segédanyaggal és tanácsokkal szolgál a világnap méltó megünneplésére, a közösséghez tartozó idősek részvételével. A téma, melyet 14. Leo pápa a nagyszülők és idősek 6. világnapjára választott, Én sosem feledkezem meg rólad, arra hív bennünket, hogy Isten hűséges szeretetében ismerjük fel a legmélyebb választ arra magányra és elfeledettségre, amely nagyon sok idős ember életében jelen van. Ez a vigasztaló és reményt adó üzenet így hangzik. Az Úr ismeri minden ember arcát, senkiről sem feledkezik meg, és szeretete sosem fogyatkozik meg, az öregkor elesettségében sem. A nagyszülők és idősek 2021-ben bevezetett világnapja egyre inkább olyan hagyománnyá válik, amely arra neveli közösségeinket, hogy az időseket mindinkább a középpontba állítsák, nem rendkívüli vagy alkalmi módon, hanem a mindennapi élet természetes és strukturális részeként. Ez a pedagógia megtanít bennünket arra, hogy felismerjük azt a pótolhatatlan szerepet, amelyet az emlékezet őrzőiként, a hit tanúiként és az élet bölcsmestereiként betöltenek. E 6. alkalommal különösen szeretnénk hangsúlyozni a közelség dimenzióját. Arra hívjuk a plébániai és egyházmegyei közösségeket, hogy fordítsanak különös figyelmet azokra, akik egyedül élnek, akik idős otthonokban, kórházakban vagy más gondozást biztosító intézményekben töltik napjaikat, akiket senki sem látogat. Legyen ez a nap mindenki, különösen a fiatalok számára konkrét alkalom arra, hogy felkeressék nagyszüleiket, családjuk idősebb tagjait, és mindenek előtt azokat, akik mellett senki sincs, buzdít a vatikáni dikasztérium, majd konkrét tanácsokkal szolgál. Az idősek szentmisén való részvételének elősegítésére A közösség tagjai szervezzék meg az egyedül nehezen kimozduló idősek szállítását. A szertartáson a plébánia vagy a közösség fiataljai átadhatják a Szent Atya üzenetét a nagyszülőknek és időseknek. Július 26-án, valamint az azt közvetlenül megelőző és követő napokon meg lehet szervezni a világnap liturgikus megünneplését a kórházakban és az idős otthonokban, akár bevonva az egyházközség többi tagját, hogy a mise minél ünnepélyesebb legyen. A világnapon bemutatott miséken összegyűjtött persei adományokat a közösséghez tartozó szegény idősek megsegítésére indított kezdeményezésekre lehet fordítani. Gondoskodni kell arról, hogy a közösség valamennyi idős tagja részesülhessen a szentségekben, és lehetőséget kapjon a gyónásra.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink! Műsorunkban a hitről beszélget Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2019. október 2-ai adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Szeretettel köszöntjünk a Szent István Rádió hallgatóit. Az előző alkalommal két isteni erényről, a hitről és a reményről beszélgettünk. A mai alkalommal pedig a harmadik isteni erény, a szeretet kerül beszélgetésünk fókuszába. A szeretetet azonban elsősorban nem úgy ismerjük, mint egy erényt. A hétköznapi értelemben sokkal inkább, mint egy érzelem, mint egy érzés, ilyen értelemben használjuk ezt a szót. Ez a szó, hogy szeret, szeretet nagyon sok jelentéssel bír, nagyon sok és gazdag árnyalata van. Milyen rokonértelmű kifejezéseket tudnátok felsorolni, amelyek kifejezik ennek az igének a gazdagságát? Luca?
Például a kedvel, szeretnek az is ugye szinonimája, meg szimpatizál, komál, a kedvére van, fontosnak tartja.
Eszter, tudnád folytatni a sor?
Igen, tudnám. Például az imád, rajong érte, kedvére van, vonzalmat érez.
Jasmin, van még valami ötleted?
Vonzódik, tetszik, bejön neki kedvel.
Anna?
Rokon szenvez, csíp.
Látjuk, hogy ezek a szavak, amelyek úgy elsőre beugrottak nekünk a szeretettel kapcsolatban, nem annyira az evangéliumi szeretetet közvetítik felénk, hanem a szeretet egy inkább passzív, az alany felé felénk irányuló formájáról van szó. Ugye egy olyan szeretetről, ami arról szól, hogy minket szeretnek, velünk kedves valaki, vagy azt mutatja meg, hogyha mi valamit szeretünk, kedvelünk, valami tetszik nekünk, hogy mondtátok, valamit bírunk. Általában ez a szeretet egy távol lévő jó iránti, egy jó dolog megszerzésére, birtoklására irányuló vágy. Ezt úgy is nevezik, görögül, hogy erósz. Nem tudom, hogy a ti életetekből tudnátok-e erre a fajta szeretetre mondani egy példát, amikor valamit kedveltek, valami tetszik, mi az, amit lájkoltok, ami iránt vonzalmat éreztek. Anna?
Hát például egy együttes, versek, zenék, divat,
életstílus.
Például könyvek, ruházkodási stílusok, ilyesmi talán.
Eszter?
Hát szerintem még ugye a filmeket is ide sorolhatjuk, különféle sorozatokat, nem is tudom, más népi kultúrákat esetleg.
Igen, pontosan. Luca, mi az, ami neked kedves dolog.
De igazából ide cselekvéseket is lehet sorolni, mármint, hogy például, hogyha szeret valaki olvasni, vagy
pontosan
sportolni.
Igen, ezek. Igen. Hogy érdekes, hogy számos dolgot fel tudtunk sorolni, és ami érdekes, hogy nagyrészt ezek a dolgok, amiket felsoroltak, ezek tárgyak, vagy a Luca mondta, hogy valami elfoglaltságok, de hogy nem személyeket említettetek. Ugye érzitek, hogy ez a szeretet és a Jézus által bemutatott evangéliumi szeretet valahogy más. A szeretet, amiről Jézus folyamatosan beszél és tanít nekünk, az nem érzelmekről, nem tetszésről, szimpátiáról, vágyakról, hanem egy aktív cselekvő magatartásról beszél, ami mindig a másik fél javára irányul. Akvinói Szent Tamás azt mondja, hogy szeretni annyi, mint valakinek a javát akarni. Soroljuk már fel, hogy mik lehetnek ennek az evangéliumi szeretetnek a szinonimái. Luca?
Például a megbocsájtás, a megkönnyörülés, meg Jézus ugye azt mondja nekünk, hogy szeressünk minden embertársunkat úgy, mintha a fele barátunk lenne. És szerintem, hát ugye pont ez a lényeg benne, hogy nem szimpátián alapul, hanem mindenkivel kedvesnek kell lenni, és nem rossz indulatúnak, hanem inkább, hogy mindenkinek próbálni úgy cselekedni, hogy az neki is jó legyen.
Igen, azt tudtuk mondani, hogy jó Isten szeretete, meg Jézus szeretete is olyan, mint a nap, hogy egyaránt süt. Jókra, rosszakra egyaránt, nem személyválogató. Eszter, van még neked ötleted, hogy mivel tudnánk ezt a Jézus féle evangéliumi szeretetet helyettesíteni?
Hát igen, szerintem, amit Luca itt elsorolt, azok mellett például az adakozás, ajándékozás, a segítség, gyógyítás, felvidítás is ide sorolhatóak.
Igen, igen, köszönöm szépen. Biztosan találkoztatok már ezzel a szeretettel az életetek során. Arra kérnélek most benneteket, hogy egy-egy az életetekből, vagy a környezetetekből, ismerősi körből vett szép példával illusztráljátok már ezt a szeretetet, amiről Jézus beszél nekünk. Jászmin?
Én még egyszer kisebb koromban hazafele az iskolából elestem biciklivel, és nem tudtam fölkelni. És egy hölgy megállt mellettem az autóval, és megkérdezte, hogy tud-e valahogy segíteni. És látásból ismertem a hölgyet, de sose beszéltem még vele, nem váltottunk két szót se, köszönő viszonyban se voltunk, és az, hogy megkérdezte, hogy tud-e segíteni, hogy bajom esett-e, megsérültem-e, az szerintem nagyon kedves volt tőle.
Igen, ugye ennek a hölgynek valószínűleg semmilyen érdeke nem fűzött azhoz, hogy neked segítsen, lehet, hogy sietett a munkába, más dolga volt, mégis megállt és segített neked. Eszter, te találkoztál ilyen hasonló szeretettel az életedben?
Szerintem az is az, amikor például én egy olyan emberhez vagyok kedves és segítőkész, aki esetleg nem ugyanígy viselkedik velem, de én ezek ellenére ugyanúgy kedvesen bánok vele és segítek neki, ahogyha kéri.
Igen, igen, ugye Jézus beszél az ellenség szeretetről, ami már egy sokkal magasabb erkölcsi követelmény, mint hogyha csak azokat szeretnénk, akik velünk is kedvesek, jót tesznek velünk, ugye az talán nem is olyan nehéz.
Én nem egy ilyen konkrét példára gondoltam, hanem például mikor a buszon átadom a helyemet, vagy segítek leszállni, vagy felszállni egy idősebb bácsinak, vagy néninek, és az olyan jó érzésed tölt el utána, mint hogyha nem is tudom, így a szeretet tényleg így érzem, hogy így elön belülről, és ez így olyan jó érzés.
Igen, így is van, a szeretet sugárzik, úgyhogy látszik rajtad is, és hát hat a környezetedben élőkre, és az az érdekes, hogy nem is csak arra, ugye, akinek átadjuk a helyünket, hanem ott, akik mindezt látják. Na, Jézus is számos történetet elmond, amelyekkel elénk tárja a szeretet titkát. De nem csak a történetekkel tanít minket, hanem maga is cselekszik. Jó mesterként saját maga mutatja be nekünk, hogyan kell helyesen szeretnünk, cselekednünk. Soroljunk fel az életéből pár eseményt, amelyeken keresztül egyrészt megismerjük az Isten szeretetét, másrészt megismerjük a felebaráti szeretetet.
Hát a gyógyítás, a tanítás, a segítség, megbocsájtás, egymás meghallgatása és az ajándékozás.
Igen, ezek mind jelen vannak Jézus életébe. Mondjuk már rá konkrét történeteket, amikben ezt látjuk, hogy tényleg Jézus képes arra, hogy megajándékozott bennünket, megajándékozta a tanítványait, hogy Jézus gondoskodik a tanítványairól.
Hát Jézustól ugye magát a hitet is kaptuk, és ez is egy nagy ajándék.
Igen, Jászmin?
Például a bénakező ember, akit szombaton meggyógyított, kafarnaumi százados szolgájának gyógyítása, jerikói vakgyógyítása, leprású gyógyítása például.
Jézus egy gyógyító volt, számos embert meggyógyított, sőt, jól mondtad, hogy ezt a bizonyos bénakező embert, ráadásul még szombaton, ugye egy munkaszüneti napon gyógyította. Jézus számára fontosabb volt a szeretet, mint fontosabb volt az ember, mint a törvény. Eszter.
Hát Jézus ugye gondoskodott is, például az utolsó vacsora előkészítése, halálakor a szűzanyára bízza János apostolt és a tanítványokat.
Pontosan. Luca?
Például még a tanításaival, a példabeszédeivel, meg hát igazából az is, hogy feltámadt, megváltott minket.
Jézus egész életét végig kísérik a szeretet cselekedetei, különböző formákban nyilvánul ez meg, gyógyít, tanít, halottakat támaszt fel, ördögöt űz, ha arról van szó, gondoskodik, ugye a kánai mennyegzőn gondoskodik a bajba került násznépről, akiknek elfogyott a bora, és azt is látjuk, hogy ezekben az esetekben, jelenetekben Jézus mindig többet ad, mint amit elvárnánk tőle. Ugye akár gondoljuk a kánai menyegzőre, hogy nem akármilyen bort ad, hanem a legjobb bort adja. Vagy a csodálatos kenyérszaporításra, hogy úgy nem strigulálsz, hogy hát van itt ennyi ember, akkor ennek ennyi kenyérre lesz szüksége, meg ennyi halra, hanem olyan bőségesen oszt, hogy még jó sok maradék is marad. Talán Jézus legnagyobb szeretet cselekedete az nem más volt, mint a halála és a feltámadása. Ugye a katekizmusban van egy ilyen kérdésünk, hogy hogy szerette Isten a világot, és az a válasz, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta értünk. Amint látjuk, tehát Jézus szeretete mindig személyek felé irányul. Mindig a másik javát keresi, szolgálja, és mindig cselekvő. Nem egy elmélet, és nem egy érzelem, nem egy vágy. Mi segít minket abban, hogy jóvá váljon a szeretetünk? Honnan tudjuk, hogyan kell jól szeretnünk? Luca?
Például a hit és a lelkiismeretünk.
Igen?
És hogy honnan tudjuk, hogy hogyan kell szeretnünk? Uh-huh. Igazából ugye a Szentírás is, Szentírásban is olvashatunk Isten szeretetéről, meg így a mindennapink részévé válik, hogyha mi is szeretjük az embereket.
De az előbb mondtam, hogy azért a szeretet mögött mindig ott van az értelem és az akarat. Hogyha nincs mögötte, akkor inkább egy vágyvezérelt indulat marad a dolog.
Mikor elbuktam, nem segített senki, meglátogattak furcsa emberek, akik eljöttek, harc az élet mondták, nem nagyon tetszett, amit beszéltek. Hallgattam, és szégyenkeztem, magamra maradtam. Fensőbséggel, éles nyelvvel kioktatva szóltak. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem. Töretlen hittel nézek Istenre, töretlen hittel élem életem.
Jézus maga is tanít bennünket, hogyan kell élnünk a krisztusi szeretetet. Számos tanítása aforizmává vált, a mindennapokban is emlegetjük ezeket, talán már el is felejtkeztünk arról, hogy ezek a rövid bölcsességek Jézusig nyúlnak vissza. Biztosan ismertek ti is ilyen mondásokat, soroljunk már fel párat ezek közül. Eszter, milyen aforizmákat ismersz még?
Hát például, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.
Mit fejez ezzel ki Jézus?
Hát... hogy valaki képes az életét adni mondjuk a barátaiért, vagy tehát, hogy életét odaajándékozó szeretet.
Ha nem is a teljes életünket, nem is halunk meg a másikért, de mindenféleképpen önmagunkból adunk a másiknak valamit. Luca?
Például, amit egynek tesztek, a legkisebbek közül, azt nekem teszitek.
Pontosan, mire gondol itt Jézus?
Hát, hogy neki minden kis cselekedet számít, és minden fontos.
Lehet, amit így egymással cselekedtünk. Meg azok a legkisebbek, akik szükséget szenvednek. Tehát itt arról a szeretetről beszél, amikor nem az édesanyánkat szeretjük, nem a jól szituált barátnőnket, hanem valóban azok felé fordulunk, akik rászorulnak a szeretetünkre. Lehet ez egy bűnös ember, ugye Jézus beszél az éhezőkről, akik börtönben vannak, a betegek. Anna, tudsz még ilyen bölcsességet mondani, vagy egy képet, egy nagyon ismert képet?
Szerest fele barátodat, mint önmagadat.
Igen, ugye ezt is milyen sokszor mondjuk. Jászmin?
Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal.
Vagy gondoljatok bele, hogy Jézus ugye beszél nekünk a megbocsátásról is, és mondja ezt a két számot, hogy 7-szer és 70-szer 7-szer, hogy ezt is úgy használjuk azért, vissza-vissza nyúlunk gondolatilag oda, hogy azt mondja, hogy amikor kérdezi tőle Péter apostol, hogy Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fiam? Úgy, hogy én megbocsássak neki. Még 7-szer is? Kérdezi Péter. És Jézus azt válaszolja, hogy nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Vagy ugye ez a nagyon ismert kép, amit meg használunk is a mindennapokban, az irgalmas szamaritánus. Ezt Jézus pontosan a felebaráti szeretet szemléltetésére használja és mondja el nekünk. Jézus parancsba adja nekünk a szeretetet. Kérdezik tőle a farizeusok, hogy mi a fő parancs, és mit kell tenni, hogy eljussunk az örök életre. És Jézus így válaszol nekik. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Felebarátodat pedig, mint önmagadat. Mit gondoltok, lehet-e parancsba adni a szeretetet? Lehet-e valakit parancsra szeretni? Uca?
Szerintem nem. Mert mint az nem tudom, hogy mennyire lehet igazi szeretet, hogyha valakit így nyilván tudunk valamennyire szeretni, hogyha akarjuk, de szerintem nem lehet így. Hogyha valaki megparancsolja nekem, hogy szeressem őt például, akkor az attól nem feltétlenül fogom szeretni.
Eszter?
Hát én is ugyanígy gondolom, mint Luca. Szerintem egy utasításra nem lehet teljesen odaadóan szeretni valakit, mert igazából az érzéseinket nem teljesen mi irányítjuk.
No, próbáljuk egy kicsit körüljárni azt, hogy mégis Jézus hogy érthette ezt, hogy parancsolja nekünk ezt a szeretetet. Jézus az övéit mindvégig szeretve nyilvánítja ki az atya szeretetét, amelyet maga kap, és az utolsó vacsorán új parancsot ad a tanítványainak. Amint engem szeret az atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. És úgy folytatja, ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Látjuk tehát, hogy Jézus ezt a parancsot egy kapcsolati rendszerbe ágyazza be. Egy atya-fiúi viszony keretébe helyezi tehát Jézus kérését. Mi az, ami, hogyha rátok szól valaki, vagy parancsba ad, akkor általában úgy tesztek. Mi lehet ennek az oka? Eszter?
Hát például, hogyha valakit szeretünk, akkor már csak azért is megtesszük, hogy neki jót tegyünk, vagy tehát, hogy lássa, hogy azért hallgatunk rá, és mi is szeretjük őt.
Igen, igen.
Illetve, hogyha valamit el szeretnénk kerülni, mint tehát, hogy mondjuk félelemből, vagy valami büntetés kapunk miatta később, vagy...
Luca?
Hát én egyetértek Eszterrel, hogy ezt különböző féleképpen lehet érteni, mert például, hogyha az anyukám szól rám, akkor azt azért megcsinálom, mert szeretem őt, és nem szeretnék neki fájdalmat okozni esetleg azzal, hogy nem csinálok meg valamit, de például, hogyha egy tanárom mondja, akkor félek a következményektől azért, hogy mi lesz, hogyha nem.
Nagy Szent Bazilios tökéletesen megfogalmazta ezt a három dolgot. Azt mondja, hogy ugyanis vagy a büntetés miatti félelem miatt fordulunk el a rossztól, és akkor szolgalelkűek vagyunk. Vagy a jutalom gyümölcsét keresve saját hasznunkra teljesítjük a parancsot, és így a béresekhez válunk hasonlóvá. Vagy a törvényhozónk iránti megbecsülés és szeretet miatt, és így fiakká válunk. És ugye ez a harmadik, amikor egy kapcsolat áll a kérés teljesítése mögött. Ahogy Luca mondta, a legszemléletesebb példája, ahogy a Szent Bazilios is mondja, ez az atyai gyermeki szülői kapcsolat. És ebben a kapcsolatrendszerben, ahol mi Isten fiai, Jézus barátai vagyunk, kéri tőlünk a szeretet parancsának megtartását. Isten fogadott gyermekei vagyunk tehát, a mennyország örökösei. A szeretet tehát mindig több, mint Isten parancsának teljesítése. Ez mindig egy szabad emberi cselekvés, egy döntés, melyet az értelem kísér, egy akarati tett, amely Isten felénk irányuló végtelen, atyai szeretetéből, és a mi gyermeki, engedelmes szeretetünkből fakad. Na, sok szép dolgot elmondtunk a szeretetről. Hogyan tapasztaljátok az életetekben? Könnyű szeretni másokat? Vagy nehéz? Mit gondoltak, nem kére lehetetlen tőlünk Jézus?
Hát nem mindig olyan könnyű szeretni a másikat, mert ha mondjuk a másik tesz ellene, hogy ne annyira kedveljük, vagy szeressük őt, akkor elég nehéz, de szerintem később azt a szemét is lehet más belátásra bírni, és akkor könnyebb lesz. Viszont ugyanúgy lehet könnyű is szeretni a másikat, hogyha elég nyitottak vagyunk, és a másik fél is nyitott velünk szemben.
Luca?
Szerintem nem kér tőlünk lehetetlent Jézus. Van, amikor nehéz, hogyha velünk rossz indulatúak, akkor persze nehéz úgy hozzáállni a másikhoz, hogy kedvesen, és akkor segíteni neki, de nem tudom, azért szerintem meg lehet próbálni. Nekem attól nem lesz sem könnyebb, sem jobb, sem rosszabb, hogyha most én rosszul állok hozzá, vagy jól.
Honnan ismerhető fel az, aki szeretetben él? Milyen jelek és ajándékok kísérik annak az életét? Anna?
Aki szeretetben él, az általában mindig mosolyog, és ilyen pozitív energiát sugároz magából, és egyszerűen jó érzés ránézni.
Jászmi?
Szerintem, aki szeretetben él, ugye, ahogy Anna is mondta, sokkal boldogabb, meg nyugodtabb, és nyitottabb az emberek felé.
Eszter?
Tehát, aki szeretetben él, annak az embernek jó lelki ismerete is van szerintem, és ő is ugyanannyira szeret sugározni a szeretetet másokhoz, mint hogy ő azt kapja. És hát biztos, hogy sok barátra tesz szert, meg békés lehet és vidám.
A szerető szívben úgy mondjuk, hogy a Szentlélek gyümölcseit teremnek. Az öröm, a békesség, a türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szerítség, a hűség, a szerénység, az önmegtartóztatás és tisztaság. Adásunk végén Szent Pál szeretett himnuszának mai nyelvre való átköltésével búcsúzunk a kedves hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Fabin Tamás, a szeretett himnusz mai nyelven. Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepett harangja. Ha futurológusként, a jövő mérnökeként, vagy csalhatatlan közvéleménykutatóként előrelátom is a jövőt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyok, mint egy összealapított üres kólásdoboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok. Ha akkora hitem van is, mint Assisi Szent Ferencnek, Luther Mártonnak és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér. Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmemből, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett. Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késő estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lennék, mint egy üres belű hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a Bibliát, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerősítve készülök elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe nátszálat, fejére tövisskoszorút adnak. A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóért imádkozik. A szeretet esendő, mint amikor valaki azt mondja, szomjúhozom. A szeretet meglepő, mint amikor valaki szelíde megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben. A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai előtt megy Galileába. A szeretet nem fúj egy követ a benfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának, de együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját. Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezők liliomaival és az égmadaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erőfeszítésekkel társának tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múlik. Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyenek bár istentiszteletek, véget fognak érni. Legyenek bár egyházak, meg fognak szűnni. Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni. Mert még nem találtuk meg a rák és az AIDS ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit. Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és ő lesz majd minden mindenben. A szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen, a szeretet nélküli felelősség figyelmetlen, a szeretet nélküli igazság kemény, a szeretet nélküli okosság gőgös, a szeretet nélkül barátságosság hűvös, a szeretet nélküli rend kicsinyes, a szeretet nélküli hatalom kíméletlen, a szeretet nélküli birtoklás fösvény, a szeretet nélküli adakozás képmutató, a szeretet nélküli vallásosság bigott, a szeretet nélküli hit vakbuzgó, a szeretet nélküli remény fanatikus, a szeretet nélküli élet értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Ezek közül pedig a legnagyobb, Jézus.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2019. október 2-ai adásunk ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című regényének 13. részét Tóth Levente olvassa fel a Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunkban. Majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a régiónk sporthíreit. 2:05 kezdődik a szószóló. Műsorunkban Homa János újságíróval, szerkesztővel beszélgetünk, aki a közelmúltban kapta meg az Európa érmet. 2:50 a Lélekszavában arról, hogy Jézus hogyan imádkozik, Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedése hangzik el. 3:05 a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Zalaházi Tamás egri püspökről, Buda Péter atyát, teológiai tanárt, rádiónk elnökét hallják. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb holnap reggel 5 óra után jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Isten országa a konkoly között is terjed, és olyan tekintetet kér tőlünk, amely képes felismerni a rossz sötétsége közepette is sarjadó jót, anélkül, hogy mindent azonnal megítélne. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Turi Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke, Buda Péter atya és az igazgató főszerkesztő, Bércesi András nevében is. Nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
gyengeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtásokkal, olvasom a rómaiaknak írt levélben. Többen visszahúzódnak az emberekkel való érintkezéstől, és magukban szeretnek maradni. Azt mondják, az összeszedettség miatt van erre szükségük. Pedig akinek jó a felkészülése, az mindenütt és mindenféle ember társaságában is tud összeszedett lenni, aki viszont rosszul lát hozzá, annak sehol sem sikerül, semmiféle helyen és semmilyen ember társaságában sem. Mert aki helyes lelkülettel rendelkezik, az Istent maga mellett találja, márpedig ha Isten velünk van, akkor mindenütt velünk van. Az utcán vagy az emberek között épp úgy, mint a templomban, a magányban vagy egy cella mélyén. Az ilyen ember számára Isten a minden. Tőle akar tanulni mindenben, és tiszta lelkülettel közeledik hozzá. Az ilyen ember mindenhol és minden tevékenysége közepette Istennel van, sőt, igazában Isten műveli általa azt, amit tesz. Jézus így szól hozzánk. A léleknek azt a békéjét, amely engem a földön eltöltött, azt hagytam rátok is. Nem olyan békét adtam nektek, amely nem más, mint két szorongattatás közti fellélegzés. Az én békém olyan mély, hogy azt semmi sem képes elrabolni tőletek. A léleknek ez a békéje a velem való összeforrottságtok. A bensőséges imában mind közelebb kerültök hozzám. Minden szavatokra figyelek, mert ami veletek történik, a számomra is történik, és amit valaki veletek tesz, azt velem is teszi. Ennyire egyek vagyunk. Bízzatok bennem, és én bízom bennetek. Ez az imádság. Uram, nem dőjfös a szívem, szemem nem tekinket gőgösen, nem keresek nagy dolgokat, amelyek meghaladják erőm. Megtanítottam hallgatni a lelkem, így békét szereztem neki. Mint anyja ölén a gyermek, úgy pihen bennem a lelkem.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhét rejtők útra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss